Szeretettel köszöntöm testvéreimet János evangéliuma 15. részének 4. és 5. versével. Így hangzik. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét a Királyok első könyvének 18. részéből, a 20. verstől a rész végéig. És elkülde Ahab mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a prófétákat a Kármelhegyre. És oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem feleltné ki a nép közül csak egy szót sem senki. Akkor mondta Illés a népnek: én maradtam meg csak egyedül az Úr prófétái közül, míg a Baál prófétái 450-en vannak. Adjatok azért nékünk két tókot, és ők válasszák maguknak az egyik tókot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, én is segítségül hívom az Úrnak nevét, és amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság mondta: jó lesz. És mondta Illés a Baál prófétáinak: választhatok el magatoknak az egyik túlkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a te isteneteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. És vevén a túlkot, amelyet nékik adott, és azt előkészíték, és segítségül hívják a Baálnak nevét reggeltől fogva délig mondván: Baál, hallgass meg minket! De nem jött szó, sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Mikor pedig már dél lett, elkezdő őket gúnyolni Illés azt mondván: kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten! Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik és felserkem. És elkezdtek hangosan kiabálni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metelték magukat, míg csak nem csordult a vérük. Mikor pedig dél elmúlt, prófétálni kezdtek egész az esti áldozatig, de akkor sem lett szó, se felelet, se meghallgattatás. Akkor mondta Illés az egész sokaságnak: jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, amely leromboltatott volt. És vőn Illés 12 követ, a Jákob fiai nemzetségének száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt: Izrael legyen a te neved. És oltárt építek a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a túlkot, és felraká azt a fára. És mondta: töltsétek meg ezt a 4 vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra és a fára. Mondta ismét: tegyétek még egyszer. És másodszor azt tevék. Mondom mégis: harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt mivelék. Úgy, hogy a víz lesurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta: ó, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászáll az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta: az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mondta Illés nékik: fogjátok meg a Baál prófétáit, senkit el ne szaladjon közülük. És megfogá őket, és alávivé őket Illés a Kison patakja mellé, és megölé ott őket. Akkor mondta Illés Akhábnak: eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása halszik. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé, és mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer, és lőn hetedúttal, mondta a szolga, ímé, egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jöjj fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg Akhábnak, fogj be, és menj le, hogy meg neki is lejjen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekére ült, és elment Jezreelbe. És lőn az úr keze Illésem, és felövezvén az ő derekát, még Akháb előtt futott Jezreel felé. Kedves testvéreim, feleljünk az Úr megszólító igéjére, imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, hogy hallhatjuk a te igédet. Hálát adok neked, hogy hallhatjuk bizonyságul, hogy te vagy az Isten, és hogy te felelsz, Uram, arra, amikor engedelmeskedünk neked. Kérlek, Uramat, hogy mi a te oltárodra tudjuk tenni a mi áldozatunkat, a mi életünket. Kérlek, Uramat, hogy figyeljünk rád. Kérlek add, hogy merjünk odaállni eléd, és megtenni, amit mondasz, mert te válaszolsz, Uram, mert te vagy az Úr. Kérlek add nekünk nyitott szívet az ige hirdetésre, és kérlek, Atyám, áld meg az ige hirdetést. Kérlek, Atyám, arra is, hogy add, hogy ezek a szavak, amik el fognak hangozni, azok gyümölcsöt teremjenek majd az életünkbe. Kérlek, légy itt köztünk szent lelked által, és legyen áldott a te neved. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, a Királyok első könyve 18. részének 21. versében a következőképpen. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. Kedves testvérek, az utóbbi 100 évben szinte mindig téma a magyarok kivándorlása hazánkból. Nem ez az első ilyen időszak. Volt már pontosan ugyanilyen idő, amikor a jobb megélhetés miatt emberek elmentek Magyarországról, és kerestek sok pénzt egy másik hazában. Azonban az a különbség a korábbi megélhetési kivándorlás és a mostaniak között, hogy akkoriban alig-alig volt olyan, hogy valaki kiment volna a jobb megélhetés miatt, és ne az lett volna a célja, hogy visszajöjjön, hogy itthon éljen, amikor összeszedte magát. Sok olyan család volt, aki vállalt 3-4 nagyon nehéz esztendőt. Amikor elment a családfő, a fenntartó, akár a tengeren túlra, ott a fogához vert minden garast, hogy összespóroljon minél nagyobb összeget, addig itthon is a család általában nyomorgott, és amikor visszaérkezett, hozta a pénzt magával, talán vettek egy cséplőgépet, talán vettek még néhány holt földet, az volt bennük a reménység, hogy majd egy kicsit könnyebb lesz, jobban fogunk tudni élni, jobb jövőt tudunk biztosítani a gyermekeinknek, itthon, Magyarországon. Voltak és vannak azonban olyanok, akik külföldön maradnak, maradtak, és akik külföldön maradnak, azok két csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba olyanok tartoznak, akik könnyen feladják a nemzeti identitásukat. Azt mondják, mindenütt otthon vagyok, mindegy, hogy hol élek. És vannak olyanok, akik bár hazát váltottak, de a szívüket nem, és azt mondják, bárhol is élek, én mindig magyar maradok. Ismerek olyan kanadai családot, ahol a gyermekek már Kanadában születtek meg, és ezek a gyermekek házasságot kötöttek, természetesen ottani kanadai házastársuk van, megszülettek a gyerekek, akik már tényleg echte kanadaiak, és a szülőknek még mindig fontos, hogy ezeket a pici gyerekeket tanítsák magyarul. Mert azt mondják, hogy bár már nekik talán csak egy hely a térképen, talán csak rege, történet, mítosz szinte, hogy valaha mi onnan jöttünk, de tanulják meg ezt a nyelvet. Ha nem is tökéletesen, ha csak törve, de tanuljanak. Hasonló helyzettel találkozunk a mai ígében is, amikor folytatjuk a hegyekről szóló sorozatunkat. Többször elhangzott már, hogy Izrael különleges helyzetben van, hiszen a zsidó nép, a zsidóság az egyet jelent az Istenhez tartozással, a vallási hovatartozással és egy néphez tartozással. Ugyanazt jelenti. Zsidó vagyok, akkor egy néptagja vagyok, és az örökké való Isten gyermeke. Aztán az idők folyamán ez a nép, Izrael népe két részre szakadt, az északi rész Izrael, a déli rész neve Júda lett. Az északi, az izraeli rész királya Akháb lett az idők folyamán, és azzal a rendkívül rövid mondattal foglalja össze a Biblia az egész életét, munkáját, királyságát, uralkodását, mindent, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ennyi. Micsoda tragédia ez, testvérek, hogy valakinek ennyi az élete. Az Isten ránéz, és ennyit tud mondani róla. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Nem volt benne semmi jó. Kívülről nézve lehet, hogy voltak benne dicsőséges részek, lehet, hogy emberek sokra méltatták, becsülték, de Isten előtt ez egész semmi. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. Már az első lépése is rossz. A szidóni király Edbaálnak a lányát vette feleségül érdekből, mert már akkor sem Istenben bízott, hanem azt mondta, hogy szerzek magamnak egy szövetségest, akivel erősíthetem magam, és tőle már nem kell félni, hogy majd megtámad. És ez a nő, a feleség, Jézabel hozta magával a vallását, a hitét, az isteneit, főleg a Baált és Aserát. Akháb királyról olyan negyed évvel ezelőtt több ige hirdetést is hallhattunk, így tudhatjuk, hogy milyen ember volt. Nagyon durva kifejezéseket mondok, de ez volt az igazság. Megalkuvó, jellemtelen, érdekember volt. Egy dolog nem volt rá jellemző, az, hogy gerinces legyen. Hogy legyen tartása, elköteleződése bármi mellett. Sosem volt elég bátor megtagadni az Urat, de sosem volt elég bátor rábízni az életét és mellette dönteni. Mindig ingadozott. Mindig odasimult, ahonnan többet remélhetett. És mivel erős és erőszakos volt a felesége, engedett is neki, és a saját hazájukban lettek az emberek szinte hontalanokká. Hiszen elvették tőlük a vallásukat, a hitüket, az istenüket, és rájuk erőltették ezt a pogány vallást, a pogány világot. Persze, hogy mondani szoktuk, könnyű Katit táncba vinni, ha ő is akarja, hát Izrael is így volt. Nem volt az annyira nehéz, megvolt a nép szívében is a nyitottság a pogányság iránt. Megmaradt néhány ezer ember, akik nem hódoltak be a Baálnak, köztük 100 olyan próféta, akiről hallottunk az igében, hogy Óbadjáhu rejtegette őket, és főként talán Illés, a kor legnagyobb prófétája. Isten egyszer szólt ehhez az Illéshez, és azt mondta, tudasd a királlyal, azt üzenem, mostantól nem lesz eső. Hát ezt nem nagyon vették komolyan, nem nagyon foglalkoztak vele. Mivel azonban ilyen rossz üzenetet hozott, egy idő után elkezdték üldözni Illést, 3,5 éven keresztül bujkálnia, menekülnie kellett a prófétának. Nem vették először komolyan, igaz, hogy azt mondta, nem lesz eső, de hát volt már ilyen máskor is, hogy nem esett egy napig, két napig, egy hétig, két hétig, még itt nálunk is van olyan, hogy akár egy hónapig nem esik az eső. Hát nem olyan nagy dolog. De amikor már több hónapon, sőt éveken át nem esik az eső, az már nagyon jelentős. Kizártnak tartom, hogy ne kezdett volna el gondolkodni Izrael népe, hogy vajon tényleg ez a Baál az igazi Isten? Hát azért imádjuk, azért mutatunk be áldozatokat, mert ő a termékenység istene, az eső istene. Őtőle reméljük, hogy vagyonosak leszünk, hogy jól élünk, hogy módosak leszünk. És akkor ehhez képest nincs eső. Hordjuk az áldozatot, könyörgünk, és semmi nem történik. Egész biztos vagyok benne, hogy ez a hosszú idő arra ösztökélte, arra kényszerítette a zsidó embereket, hogy mérlegre tegyék, ez-e az igazi Isten. És itt fontos megállni, testvérek, mert ez olyan megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy gyakorlatilag Isten iszonyatosan megsanyargatta a népet. 3,5 évig nem esik az eső. 3,5 éven át. Nagyon sokan meghaltak. Sokan szó szerint éhen és szomjan haltak. Rengeteg állat elhullott. Talán az van bennünk, hogy hát nem kegyetlen Isten? Nem volt ez túl kemény? És azt kell mondani, hogy Isten annyira szereti a népét, hogy képes még ilyen kemény eszközöket is bevetni azért, hogy önmagához visszatérítse a népe szívét. Még ezt is képes megtenni. Ezt nem irgalmatlanságból cselekedte Isten, hanem azért, hogy megmentse őket, hogy visszafordítsa a szívüket önmagához. És testvérek, Isten olykor bennünket is így próbál meg. Vagy mondhatnám talán így, hogy így próbál észretéríteni. Amikor úgy elszakadunk tőle. Amikor úgy megy az élet nélküle is. Amikor kétfelé sántikálunk, mint Izrael népe. Van, hogy Isten ennyire keményen beszorít. Meggyötör. De ezt azért teszi, mert szeret. Olyan 3-4 évvel ezelőtt volt a mozikban a Kényszer leszállás című film. A film főszereplője egy utasszállító repülőgép pilóta, aki nagyon felkészült, jól végzi a munkáját, de a magánélete zátonyra fut valamelyest, és alkoholhoz nyúl, kábítószerezik is. Nem nagyon tudják ezt róla, vagy legalábbis nagyon kevesen. És egy alkalommal, amikor szintén utazik, vezeti a repülőt, valami gigszer támad, és úgy tűnik, hogy le fognak zuhanni. Teljesen kilátástalannak, menthetetlennek tűnik a helyzet. Olyan lélek jelenlétről tesz tanúbizonyságot, ami egészen elképesztő. Például ott van bent az egyik sztjuárdesz, a pilóta fülkében, és mondja neki, hogy van gyereked? Van. Mi a neve? Mondja, hogy mi a neve. Azt mondja, búcsúzz el tőle. A fekete doboz fogja rögzíteni, amit mondunk. És ezután olyan manővert csinál, ami minden logikának ellentmond, és ezzel szinte mindenkinek az életét megmenti. Igaz, hogy kényszerleszállás, gyakorlatilag egy zuhanás történik, de úgy, hogy mindössze egyetlen egy ember hal meg. Több mint 100 ember életét menti meg. Olyan dolgot csinál, amit talán később tanítanak is a pilótáknak. És aztán, mint minden ilyen balesetet, ki kell vizsgálni alaposan, és a vizsgálat során kiderül, hogy ez a pilóta drogozik, megiszik. És az is kiderül, hogy amikor vezette a repülőt, akkor is drogozott és ivott. Próbálják rávenni mindenféle hazudozásra, meg ilyenek, hogy elkerülje a felelősségre vonást, és végül az a lényeg, hogy börtönbe kerül. És azzal végződik a film, hogy ez a férfi ott ül rabruhában, és beszél a többi cellatársának arról, hogy ő hogy került ide, és mindenki el van rajta képedve, hogy hát egy ilyen embert kitüntetni kellene. Több mint 100 embert megmentett. Az igaz, hogy drogozott, meg ivott, de mennyi embert megmentett? Hát most mennyire méltatlan dolog egy ilyet börtönbe zárni? És a férfi azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy itt vagyok a börtönben. Nagyon örülök, mert így menekültem meg az italtól, itt menekültem meg a kábítószertől, és itt ismertem meg az élő Istent. Ahogyan végignézzük ezt a filmet, végig az van bennünk, hogy mekkora dráma, és mekkora igazságtalanság ez. Micsoda egy hitvány dolog. Annyi embert megmentett és börtönbe kerül, és azt mondja, örülök neki, hogy ez így történt. Az Isten iszonyatosan meggyötört, de így mentett meg. Így menekültem meg. Isten megpróbál, megfed, büntet, de ugyanakkor az övéire nagyon gondosan vigyáz. Így történt, hogy a 3,5 év alatt Isten hollók által táplálta Illést, majd egy özvegyasszonyhoz vezette, aki a fiával együtt mindennapi csodaként élte át Isten gondviselő kegyelmét az éhínségben. De ugyanígy, bár az egész ország szenvedett, 100 prófétáról hűségesen gondoskodott Obadjáhú. És talán éppen annak a királynak a kamrájából kapták a táplálékot, aki üldözte őket. Mert Isten az övéiről mindig gondoskodik. 3,5 év után Isten elküldte Illést Akhábhoz, hogy elmondja neki, lesz eső. És akkor összehívnak sokakat a Kármelhegyre. Oda hívják a népet, a Baál 450 prófétáját, és Illés azt mondja, nincs tovább. Döntenetek kell. Befejeztük ezt, hogy az Istent is követjük, meg a Baált is, ennek is áldozunk, annak is. Ez nincs tovább. Itt az ideje döntést hozni. Kit követtek, kivel éltek. és ehhez egy bizonyítási eljárást is foganatosítanak. Nagyon egyszerű módon kell két bika, és azt mondja Illés, készítsék el áldozatnak, de ne gyújtsanak tüzet. És amelyik áldozat megég, amelyik Isten meggyújtja ezt az áldozatot, az az igazi Isten. Illés nagy lelkű, azt mondja a Baál profétáknak, ti amúgy is többen vagytok, választatok ti először, amelyik állatot akarjátok, az legyen. Eldönthetitek, hogy hol állítjátok fel az oltárt, bármit csinálhattok. És akkor ők elkészítik, összedarabolják a bikát, elkezdenek imádkozni. 3 órán keresztül megy a kínlódás, nem történik semmi. Délben már Illés gúnyolni kezdi őket, és mondja, hogy na, egy kicsit aktívabban, lehet, hogy alszik, ébresszétek fel, kiáltsatok hangosabban, lehet, hogy elutazott valahová, lehet, hogy a dolgát végzi. És akkor ezek a szerencsétlenek elkezdik magukat összevagdosni is, talán egy kicsit arra játszanak, hogy hát, ha majd megsajnál bennünket ez a Baál, majd csak könyörül már rajtunk, majd csak lesz tűz, és 3 óra hossza múlva már révületbe is esnek, de nem történik semmi. És akkor azt mondja Illés, hogy na, hagyjuk ezt a bohótságot. Akkor most jövök én. És akkor azt mondja Illés, hozzatok ide 12 követ. És amikor azt mondja Illés, hogy hozzatok ide 12 követ, biztos vagyok benne, hogy az ott lévő zsidó nép szíve nagyon megdobban. Az olyan megdöbbentő. Hozzatok ide 12 követ. Aki nem ismeri a Bibliát, annak nem jelent semmit. De annak a népnek iszonyatosan sokat jelentett. Megrendítő volt. A 12 kő ugyanis eszükbe juttatja az ősatyákat. Eszükbe juttatja a múltjukat. Kiktől is származunk mi? Honnan is jöttünk? Eszükbe juttatja Izrael 12 törzsét. Eszükbe jut a Jordánon való átkelés, amikor jöttek elfoglalni ezt az országot. És Isten megnyitotta előttük a folyót, és száraz lábbal mentek át rajta. Ki kellett onnan venni 12 követ a folyómederből, és aztán összerakni, hogy emlék legyen. Örök időkre szóló emlék. Íme Isten hozott benneteket ide, az ígéret földjére. Eszükbe jutnak ugyanakkor a 12 kő láttán, hallatán a bűneik is, hogy már nem 12 a 12. Már ketté szakadt az ország, már csak 10+2 az a 12. És eszükbe jut az is, hogy ezt az Istent mi elhagytuk. Ezt az Istent mi elhagytuk. Olyan ez, testvérek, és nem véletlenül választottam az Isten tisztelet elején a 90. zsoltárt, hogy énekeljük el, mint amikor egy rendes református ember elutazik, elmegy külföldre. Lehet, hogy évtizedek óta külföldön él. Lehet, hogy már csak töri a magyart. De ha ő részt vesz egy ünnepségem, ahol azt mondják, hogy énekeljük el a 90. zsoltárt, ugyanezt éli át, mint a zsidó nép, amikor azt mondta Illés, hogy hozzátok a 12 követ. Ugyanez jut az eszükbe. Egy rendes református magyar ember azonnal tudja, ki vagyok, kik az őseim, honnan származom. Milyen vallású vagyok? Ezt mind tudja. Még neki se kell kezdeni énekelni. Levágja a bikát Illés, és azt mondja újra, 12 veder vízre van szükségem. Megint a 12. Jól megöntözi azt a bikát. Nehogy valakinek eszébe juthasson, hogy itt valami öngyulladás, vagy valami mágia, valami emberi ügyeskedés van. Mindent kizárunk. És imádkozni kezd Illés, és nagyon fontos, hogy Isten csak ezután cselekszik, miután Illés imádkozott. Megint, nehogy valami természeti jelenségre gondoljanak, egy véletlen villámcsapásra. Ez a tűz Istentől jött. Ez válasz az Illés imádságára. Hát csodálatos történet ez. Jól ismerjük, senkinek sem újdonság. Ugyanakkor azt kell mondani, testvérek, hogy számomra ebben a történetben nem ez a leglenyűgözőbb dolog. Nem ez nyűgöz le igazán, hogy Isten ilyen csodát tett. Ez engem annyira nem hat meg, mert Isten ennél nagyobb csodákat tesz. Azt mondta, hogy jöjjön létre ez a világ, és létrejött. bármit meg tud tenni. Azt mondta, négy napja halott Lázárnak gyereki kijött. Hogy Isten ezt meg tudja csinálni, hogy egy 12 vödörrel leöntött, vizes áldozatot meggyújt, ez semmi. Ez egyértelmű, hogy ezt meg tudja tenni, ez nekem nem kérdés. Nekem sokkal inkább azt taglóz le, hogy ez az Isten, a mindenség ura, aki az egész univerzumot megalkotta egy szavával, azt az univerzumot, aminek nem is tudjuk, hogy van-e határa, vagy hol van, vagy mekkora. Azt mondja, hogy én oda lemegyek a Föld nevű bolygón arra a hegyre, és az én népemnek bebizonyítom, hogy én vagyok. Hogy én vagyok az élő Isten. Hogy az élő Isten, aki ilyen hatalmas, megalázza magát. Ennyire megalázza magát a népéért. Újra és újra. És bebizonyítja, hogy mennyire szereti őket. Olyan 8-10 évvel ezelőtt történhetett, hogy az egyik elődömtől megörököltem egy szolgálati autót, le kellett cserélni rajta a gumit a téliről nyárira, vagy fordítva, elvittem a gumishoz, azok meg is csinálták, elindultam haza, és hazafelé úton azt vettem észre, hogy ráz a kormány. Nem olyan nagyon, de egy kicsit ráz a kormány. Mondom, hogy nem jól van megcsinálva. Vissza is fordultam, és amikor mondtam, hogy ráz a kormány, és nem jól van megcsinálva, a centrírozás is, legyenek kedvesek leellenőrizni, a tulajdonos, a cég tulajdonosa, aki egyébként nem dolgozott, ő nem koszolta össze a kezét, azt mondta, hogy nem. Mondom neki, hogy nem. Kifizettem. Ráz a kormány. Azt mondta, nem, nem vagyok hajlandó levenni a kereket, mert mi csak jó munkát végzünk. Az biztos, hogy jól van megcsinálva. Ez nem fér kétség. Nem veszem le a kereket. Hát de mondom, akkor mi lesz? Azt mondja, valami más baj van az autóval. És valóban úgy kaptam az autót, hogy a dísztárcsa össze volt rajta töredezve, és azt mondta az illető, hogy szerinte próbáljuk meg legelőször azt, vegyük le a dísztárcsákat. Levettük, és valóban megszűnt. Megszűnt a rázás. Testvérek, ez a férfi, ez a cégtulajdonos annyira biztos volt magában és a munkájában, hogy azt mondta, én nem vagyok hajlandó próba alá vetni a saját munkámat. Nem teszem ezt meg. Én tudom, hogy jó munkát végeztem. Én nem alázom meg magam azzal, hogy megint levegyem. Majd más fogja látni, hogy visszahoznak ide autót, meg ilyenek. Nem. Én rendes munkát végeztem. Nincs ellenőrzés. Biztos, hogy jó a munka. Testvérek, Isten még ennél is jobb munkát végez. Amikor mindent megteremtett, azt mondta, hogy íme igen jó. És amikor az embert megteremtette, arra is azt mondta, hogy igen jó. Minden rendben volt. És Isten mégis újra és újra megalázza magát, és megmutatja az embernek, hogy hidd el, én vagyok a te alkotód. Hidd el, hogy én szeretlek téged. Megmutatta Izraelnek a 10 csapásban, megmutatta, amikor ketté választotta a Vörös-tengert, és száraz lábbal keltek át, megmutatta itt a Jordánon való átkerésnél, és ki tudja hány és hány ilyen eset történt, amikor Isten újra és újra megalázza magát, és azt mondja, hogy jó, én újra jövök, és megmutatom, én vagyok az Isten. Leginkább azonban nem ezekben alázta meg magát Isten, hanem a Golgotai kereszten, ahol teljesen semmivé és bűnné lett értünk Krisztus által, hogy elvegye a vétkeinket. Ennél jobban nem lehet, és nem tudja magát megalázni. A Kármel hegyen történt események után talán azt gondoljuk, hogy könnyű volt hinni, és könnyű volt lemészárolni a Baál prófétákat, és könnyű volt a népnek megtisztítani a szívét, hiszen olyan látványos, olyan csodálatos dolog történt, ami mindenkit meg kellett, hogy győzzön. Aki ott volt a Kármelhegyen, és látta a csodát, és azt mondta, hogy nincs Isten, az bolond. Szó szerint kimondhatjuk, az nem normális. Ezt nem lehet tagadni. Tökéletes bizonyíték. Olyan csoda történt, ami után nem létezik, hogy valaki nem mondja azt, ő az élő Isten, az Úr. És azt látjuk, ahogy lapozunk néhányat a Bibliában, hogy Izrael néhány év múlva ugyanott van. Ugyanott van. Megint bálványok, megint elfordultunk az Úrtól, és így tovább. Hogy van ez, testvérek? Hogy van az, hogy ilyen csodákat átélnek, és megint csak ugyanoda visszamennek? A gazdag és Lázár példázatában találom meg erre én a feleletet. Ismerjük jól ezt a példázatot, ezt a történetet is. Meghal a gazdag ember, az a szívtelen, irgalmatlan valaki, és meghal Lázár is, az a szegény koldus. És akkor ott van a pokolban a gazdag, és ott van a mennyben Ábrahám kebelén Lázár. És akkor látja a jó módját a gazdag ember Lázárnak, és kéri Ábrahámot, küld már át csak egy csöpp vizet, hogy felüdítsen, csak egy mágszemet. Jön a felelet, ilyen nincs, nem lehet. Akkor még egy kérésem van. Küld már vissza Ábrahám ezt a szerencsétlen Lázárt a testvéreimhez, mert még vannak otthon testvéreim, ugyanolyan hitványak, mint én. Legalább ő beszéljen velük, hogy nehogy ők is ide kerüljenek. És mit mond Jézus a példázatban? Nem segít semmit. Nem küldjük vissza. Nincs értelme. Ha egy halott fog nekik bizonyságot tenni, az se jelent semmit. Ott van a kezükbe a Biblia. Ha annak nem hisznek, nem fognak hinni semminek. És testvérek, ez így van. Ez így van. Ahogy így volt Izraelben is, akár mekkora csodákat láttak, nem történt semmi. Nagyon rövid ideig tart valami élmény, valami fellelkesülés. Ó, igen, az Úr az Isten, akkor kövessük őt. Aztán utána megint eltűnik minden. Miért? Azért, mert nem a csoda üdvözít. Nem a csoda üdvözít. Az csak egy élmény. De az Isten üdvözít, és nem a csodák. A Golgotán mindennek éppen az ellenkezője történt. A Kármelhegyen minden arról szólt, hogy itt az élő Isten, mekkora hatalma van. Nem lehetett nem látni, nem lehetett félreérteni. Mindenkinek meg kellett előtte hajolni, és mégis rövid idő múlva elpártoltak az Úrtól. A Golgotán az ellenkezője volt. Jézus Krisztusra, ott a kereszten, aki ránézett, bármit láthatott rajta, csak azt nem, hogy ő a Messiás. Aki a Golgotán felnézett Krisztusra, láthatta azt, hogy ez az ember talán egy bűnöző. Nem tudjuk, miért van itt. Volt, aki azt mondta, vagy azt gondolhatta, hogy ez egy szerencsétlen. Talán volt, aki azt mondta, ez egy pancser. Volt, aki azt mondta, ó szegény, mennyit szenvedett. Csak egy dolog nem sütött róla, hogy ő a megváltó, hogy ő az üdvözítő, mert senki nem ilyen üdvözítőt várt, senki. Mindenki dicsőségeset várt, aki majd győz, aki majd hatalmas, aki nagyszerű, aki előtt meghódolnak. Az első ember egy százados volt, aki nem abból olvasott, hogy milyen nagyszerű, milyen nagy és milyen dicsőséges ott ez a Jézus, hanem abból, ahogyan meghalt. Ahogyan imádkozott azokért, akik őt ide juttatták. Ahogyan elmondta, atyám, a te kezedbe helyezem az én lelkemet. Felszakadt belőle, bizony ez Isten fia volt. Ez nem lehet más. És hamarosan tömegek hitték, vallották, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, sőt azt is, hogy ő él. Olyannyira, hogy az életüket is készek voltak odaadni érte. Már nem számított semmi. Csak az a tudat, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Azok az emberek komolyan döntöttek. És nem a csoda motiválta őket, hanem az, hogy Isten ennyire szereti őket. Nem a nagyszerű, nem a csodálatos dolgok nyűgözték és taglózták le őket, hanem Isten irántunk való szeretete Krisztusban. Isten ennyire megalázta magát értünk a kereszten Krisztus által. És ma döntésre hív. És azt kérdezi, meddig sántikálsz még kétfelé? Meddig veted reménységedet még ebbe, abba, amabba és én belém? Tudod, hogy mi Isten akarata. Minden tudsz. Ezer prédikációt hallottál már. Tudod jól, hogy mit szeretne ő. El kell döntened. Az Urat követed, vagy valaki mást is. Jézus Krisztus döntött felőlünk. Amikor odaadta az életét, azt mondta, meg akarlak váltani benneteket. Azt akarom, hogy az enyémek legyetek. Ez a Krisztus most azt mondja, nem fogok nagy csodákat tenni lehet az életedben, mert a legnagyobbat már véghez vittem. Megváltottalak. Gyere én hozzám, és légy az én követőm. Legyen így. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy megváltottál, megszabadítottál bennünket. Magasztalunk téged a te nagyságodért, a te hatalmadért, amelyet elrejtettél e világ szemei elől. A világ gyermekei csak egy egyszerű vándorprédikátornak láttak, és a világ gyermekei ma sem gondolnak semmit felőled. Talán egy történelmi személyként megemlékeznek. De, Úrunk, köszönjük neked, hogy a mi számunkra kijelentetted önmagad, és bennünket nem a véghez vitt csodák, hanem az értünk vállalt áldozatod, a véghetetlen szereteted ragad meg és kötöz hozzád. Úrunk, köszönjük neked, hogy így ismerhetünk téged, és azért esedezünk, hogy minél inkább, minél erősebben el tudjuk magunkat kötelezni neked. Segíts, Úrunk, véghez vinni azt, amit annak idején Illés és a nép, hogy kiírtsuk a szívünkből mindazt, ami hozzád méltatlan. De segíts abban is, Úrunk, hogy ne a csodákra várjunk, és ne azokra nézzünk, hanem te rád, aki a csodák és az életünk fölött állsz. Kérünk téged, Úrunk, így adj nekünk erőt, vigasztalást, békességet minden körülmények között. Eléd hozzuk, Úrunk, a betegeinket, akik otthon, vagy kórházban, bárhol szenvednek, légy hozzájuk irgalmas és gyógyítsd őket. Hálát adunk azokért, akik rohamosan gyógyulnak, mert meghallgatod imádságainkat, legyen tiéd a dicsőség ezért. Eléd hozzuk azokat, akik gyászolnak, akik el kellett, hogy veszítsék valamely szerettüket a te nagy bölcsességed szerint. Kérünk add, hogy a te kezedből tudják elfogadni a veszteséget is. Könyörgünk, hadd tudjunk mindent e földi néhány évtizednél nagyobb összefüggésben látni. Hadd tudjuk az életünket teljes mértékben rád bízni, neked adni. Így ajánljuk a te kegyelmedbe önmagunkat, szeretteinket, a legközvetlenebb családtagjainkat és a kiterjedt rokonságot. A te kegyelmedbe ajánljuk gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, népünket, ezt a nyomorúságban vergődő, széthúzó és fejetlen kontinenst. Adj, Urunk, a te szent lelked által elkötelezett keresztjéneket, akik a te dicsőségedet mindig és minden körülmények között hirdetik, megélik. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg bennünket így, és a te kegyelmeddel bocsáss el bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.